Az újszegedi református egyházközség lelkipásztoraként szeretettel köszöntöm gyülekezetünk tagjait, családtagjaikat és mindazokat, akiket ez a rendkívüli állapot Isten felé fordít. Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a mi üdvözítőnktől. Mostani Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 91. Zsoltárunk első versét. A 91. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában, és e nagy hatalmasságnak nyugoszik árnyékában. Imádkozzunk. Felséges Urunk, örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy előtted állhatunk meg ezen a vasárnapon is. Elsősorban azért, hogy magasztaljunk és dicsőítsünk téged. Te teremtettél mindent. A te hatalmas legyen szavadra lett ez az egész mindenség, benne a mi életünk is. Köszönjük néked, hogy gondviselő szeretettel hordozod ezt a mindenséget, annak ellenére, hogy olyan sokan nem hisznek benned, sőt megvetnek. Köszönjük néked, hogy mi nem kell, hogy ezek közé, az emberek közé tartozzunk, mert azt is te érted el, hogy felismerjünk téged, hogy meghódoljunk előtted, és imádjunk téged. Köszönjük néked, hogy nem csak teremtetted és gondviselő kezedben tartod ezt a mindenséget, hanem elküldted nekünk az egyetlen üdvözítőt, az egyetlen szabadítót, Jézust. Köszönjük Jézusunk, hogy téged imádhatunk most teljes szívünkből. Köszönjük, hogy eljöttél, hogy meghaltál, feltámadtál, hogy ott ülsz az Atyaisten jobbján, és még egyszer eljössz majd ítélni élőket és holtakat. Imádunk téged, akire rábízhattuk magunkat, és akire most is rábízunk magunkat hittel. Kérünk, hogy szent lelked által elevenítsd meg ma számunkra az ígét, add, hogy személyes, hozzánk szóló üzenete legyen mindannak, ami elhangzik. Kérünk téged, hogy áld meg vasárnapi elcsendesedésünket. Nem csak a miénket, hanem mindazokét, a testvéreinkét, akik most bárhol az országban, országhatáron kívül reát figyelnek. Légy ott is jelen lelkeddel, tedd élővé és hatóvá a te beszédedet, minnyájuk számára. Vondd magadhoz a mi szívünket, hadd járjunk utánad, hadd kövessünk téged újult hittel, reménységgel, szeretettel. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok figyelemmel és tisztelettel Isten igéjét. Ahogy írva van, az apostolok cselekedeteiről írt könyv 16. részében, a 11. verstől a 40. versig terjedő szakaszban. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 16. részében, a 11. verstől a 40. versig így szól hozzánk Isten írott igéje. Elhajózván azért Troászból egyenesen Szamotrákéba mentünk, és másnap Neápoliszba, onnét pedig Filippibe, mely Makedónia azon részének első gyarmatvárosa, és ebben a városban töltöttünk néhány napot. és szombatnapon kimenénk a városon kívül egy folyóvíz mellé, hol az imádkozás szokott lenni. És leülvén beszélgettünk az egybegyűlt asszonyokkal. És egy Lídia nevű, Tiatíra városbeli bíborárus asszony, ki féli vala az Istent, hallgat a reánk. Ennek az Úr megnyitotta szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mond vala. Mikor pedig megkeresztelkedék mind háznépével együtt, kére minket, mondván, ha az Úr hívének ítéltetek engem, gyertek az én házamhoz, és maradjatok ott, és unszola minket. Lőn pedig, hogy mikor mentünk a könyörgésre, egy szolgáló leányka jöve előnkbe, kiben jövendő mondásnak lelke volt, ki az ő urainak nagy hasznot hajtott jövendő mondásával. Ez követve Pált és minket kiállt vala mondván. Ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, kik néktek az üdvösség útját hirdetik. Ezt pedig több napon át művelte. Pál azonban megbosszankodván és hátrafordulván mondá a léleknek, parancsolom neked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és kiméne abban az órában. Látván pedig annak urai, hogy keresetüknek a reménysége elveszett, megfogva Pált és Sílást, vonák a piacra a hatóságok elé, és odavezetvén őket a bírákhoz mondának, ezek az emberek zsidó létükre megháborítják a mi városunkat, és olyan szertartásokat hirdetnek, melyeket nem szabad nékünk bevennünk, sem cselekednünk, mivel hogy rómaiak vagyunk. És velük együtt feltámadt a sokaság is ő ellenük. A bírák pedig letépetvén ruháikat megveszőztették őket, és miután sok ütést mértek rájuk, tömlöcbe vették őket, megparancsolva a tömlöc tartónak, hogy gondosan őrizze őket. Ki ilyen parancsolatot vévén, veté őket a belső tömlöcbe, és lábaikat kalodába szorítá. Éjfél tájban pedig Pál és Sílás imádkozva, énekkel dicsőítették Istent. A foglyok pedig hallgatták vala őket, és hirtelen nagy földindulás lőn, úgy annyira, hogy megrendültek a tömlöc fundamentumai, és azonnal megnyíltak az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei feloldódának. Fölserkenvén pedig a tömlöc tartó, és látván, hogy nyitva vannak a tömlöcnek ajtajai, kivonta fegyverét, meg akarta magát ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a foglyok. Pál azonban nagy fennszóval kiáltam, mondván, semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk. Az pedig világosságot kérve beugrott, és remegve borult Pál és Sílás elé, és kihozván őket mondta, uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Azok pedig mondának, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. És hirdették neki az Úrnak igéjét, és mindazoknak, akik az ő házánál valának. És az magához vette őket az éjszakának azon órájában, megmosta az ütésektől, és megkeresztelkedék azonnal ő és az övéi minnyájan. És bevivén őket házába, asztalt terített nékik, és egész háznépével együtt örvendezett, hogy hitt az Istennek. Mikor pedig megvirradt, a bírák elküldték a poroszlókat, mondván, bocsásd el azokat az embereket. A tömlöc tartó pedig tudára adá e szavakat Pálnak. A bírák ide küldöttek, hogy bocsássalak el titeket, most azért kimenvén menjetek el békességgel. Pál pedig mondané ki, megvesszőztek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, holott római emberek vagyunk, és tömlöcbe vetettek, és most alattomban akarnak bennünket kiküldeni? Nem úgy, hanem jöjjenek ők maguk, és vezessenek ki minket. A poroszlók pedig megmondták a bíráknak e beszédeket. Azok megfélemlének, mikor meghallották, hogy rómaiak, és odamenvén megkérlelék őket, és kivezetvén kérék, hogy menjenek ki a városból. Kijövén pedig a tömlöcből, bementek Lídiához, és mikor látták az atyafiakat, vigasztalták őket, és eltávozának. Mint tudják, kedves testvéreim, hazánk kormánya bejelentette, hogy ismét rendkívüli állapot lép életbe, aminek részleteit a sajtóból mindenki ismeri. Egyházunk zsinata a héten közölte, hogy tekintettel a járványra és a magyar kormány rendelkezéseire ismét online térbe költözik egyházunk. Így egyházunkban is rendkívüli állapot áll be. Ez az újból elrendelt rendkívüli állapot eszembe juttatta, hogy az egyház a maga története során többször is volt rendkívüli állapotban. Példának okáért Filippiben, amikor Pált és Sílást bezárták a legbensőbb tömlöcbe az evangélium hirdetése miatt, sőt, még a lábukat is kalodába zárták. Vajon hogyan viselkedtek abban a rendkívüli állapotban? Mi vajon hogyan viselkedjünk abban a rendkívüli állapotban, amiben mi kerültünk? Hogyan viselkedhetünk itt mi is helyesen, Isten szerint való módon? Ennek járunk ma egy kicsit utána, belemélyülve a felolvasott ige szakaszba. Mindenek előtt azonban vegyük szemügyre az események helyszínét, Filippit, hiszen oda röpít minket a mai ige részünk. Ezt a várost II. Fülöp makedón király, Nagy Sándornak az apja tette jelentős görög településé valamikor a Krisztus előtti 4. században. Aztán jött a római terjeszkedés, a római birodalom megszerveződött, és köszönhetően Marcus Antoniusnak és Octavianusnak a városból római kolónia lett. Így a városban együtt éltek görögök, rómaiak. Sőt, aztán a későbbiekben meg az idők folyamán betelepültek oda még más helyekről származó emberek is. Így mondhatjuk, hogy Filippi egy kozmopolita városka volt. Fontos tény, hogy a város a híres Via Ignatia főútvonal mentén feküdt, ami kelet-nyugati irányban vezetett az Égei tengertől az Adriáig, ami élénk kereskedelmet, élénk városi életet biztosított. Szóval ebbe a színes, pezsgő, forgalmas, kozmopolita városba érkezett Pál és Sílás, és itt kezdték nagy bátran Jézus Krisztus evangéliumát hirdetni. Ám nem sokkal ezután megfosztották őket külső szabadságuktól. Ez az első pont, amiről szeretnék egy pár gondolatot elmondani. Hiszen látjuk a felolvasott ige szakaszban, hogy nem sokkal az ige hirdetés megkezdése után Jézus általuk megszabadított egy jós lányt egy démoni lélektől. Attól a démoni lélektől, aki erre a jóslásra képesítette. Így aztán a lányka elveszítette a jós tehetségét, állítólagos jós képességét, viszont akik belőle éltek, azok meg elveszítették a keresetüket. E korabeli vállalkozók, Filippi város két elöljárója, prétora elé hurcolták Pálékat, és súlyos vádakkal illették őket, rendbontással és idegen vallás hirdetésével. Természetesen ezek nem voltak igaz vádak, mégis ezeket szórták a keresztjénekre, a bírák pedig a vállalkozókra hallgatva, sőt a csőcselék hangjára is hallgatva, levetkeztette a két misszionáriust, jól megbotozták őket. Ez volt Pál apostolnak az első botozása, háromszor botozták meg életébe, ez volt az első. Ezután pedig jól megkínozva, amúgy véresen börtönbe zárták őket, megparancsolva a börtönfelügyelőnek, hogy a lehető legnagyobb gondossággal őrizze roppant veszélyes foglyokat, mire a börtönfelügyelő a legbensőbb börtönbe záratta őket, sőt, még ott is kalodába szorította a lábukat, biztos, ami biztos. Nos, Pál és Silás valóban rendkívüli állapotba kerültek. Ott ültek valószínűleg egy sziklába vájt üregben, némi szalmán, lábuk kalodában, sziklafalakon talán még a víz is folydogálhatott, esetleg még patkányok is szaladgálhattak körülöttük. Ott ültek megszégyenítve, összeverve, sajgó tagokkal, kalodába zárt lábakkal, igazságtalanul és alaposan elbántak velük. Ott látjuk megfosztva őket külső szabadságuktól. Természetesen a mi helyzetünk alapvetően eltér az övéktől. Abban a tekintetben, hogy itt és most egyházunkat, gyülekezetünket, közösségünket, családjainkat nem keresztjén ellenes politikai és gazdasági erők kényszerítik falak közé, zárt ajtók mögé, mégpedig nem is az örömhír nyilvános hirdetése miatt, hanem népünk felelős vezetői, akik nem keresztjén ellenesek, sőt, deklaráltan pártolják a keresztjén hitet szerte a világon, akik javunkat akarják, és most a koronavírus járvány és vele járói miatt kényszerülnek ők is ezekre az intézkedésekre. Éppen az érdekünkben, a közösségünk érdekében. Nos, abban azonban mégis hasonlatos a helyzetünk Pál és Silás helyzetéhez, hogy mégiscsak zárt ajtók mögött kell lennünk. Nekünk itt a gyülekezetben, a testvéreknek otthon, némely intézmények ajtaját is be kellett zárni. Nem úgy mozoghatunk, ahogy megszoktuk. Nem élhetünk abban a külső szabadságban, se magánéletünkben, se gyülekezeti életünkben, ahogy megszoktuk azt. Korlátok közé kerültünk, és ebben hasonlít a helyzetünk Pál és Silás helyzetéhez. Sőt, ők rosszabb helyzetben voltak, mint mi, mert mi legalább kimehetünk, elmehetünk ide-oda, védő intézkedéseket betartva, de ők nem mehettek ki se boltba, se sehova. Ott voltak bezárva a kemény falak között. Ám vegyük észre, testvéreim, a nagy csodát. Mert miközben ezeket az embereket megfosztották a külső szabadságuktól, jobban, mint ma bennünket, aközben ezek az emberek belsőleg szabadok voltak. És másodszor erről szeretnék beszélni. Vegyük szemügyre azt a csodát, hogy bár Pált és Silást megfosztották a külső szabadságuktól, mégis szabadok maradtak lélekben. Miből érzékeljük ezt? Egyfelől abból, amit nem tettek, másfelől abból, amit tettek. Mi az, amit nem tettek? Először is nem tettek szemrehányást az Istennek, hogy hogyan engedheti meg, hogy éppen ők, éppen most, éppen ilyen helyzetbe jussanak. Nem morognak Isten ellen, nem zúgolódnak Isten bánásmódja ellen, nem tettek szemrehányást az Istennek. Szabadok voltak Isten vádolásától. Ám nem csak ebben nyilvánult meg a szabadságuk, hanem abban is, hogy szabadok voltak az emberek gyűlöletétől is. Hiszen nem olvassuk, hogy átkokat szórtak azokra a vállalkozókra, akik odajuttatták őket. Nem olvassuk, hogy haragudtak volna a bírákra, a prétorokra, akik igazságtalanul ítélték el őket. Nem gyűlölték a csőcseléket, nem bántották a börtönfelügyelőt, aki olyan szigorúan bánt velük. Szabadok voltak az emberek gyűlöletétől. Istent sem vádolták, az embereket sem gyűlölték, és önmagukat sem sajnálták. Ebben is megnyilvánul a szabadságuk, mert nem azt olvassuk, hogy ott ültek némán, sebeiket nyalogatva, sajnálva magukat, vigasztalgatva egymást, nem süllyedtek letargiába, depresszióba, könnyeket ontva maguk fölött. Szabadok voltak ettől az önsajnálattól is. Azt mondtam, hogy a szabadságuk megnyilvánult abban, amit nem tettek. Hát nem szitták Istent, nem gyűlölték meg az embertársaikat, és nem sajnálták önmagukat. Elég nagyon nagy szabadság ez, belső szabadság ez, mindezt nem tenni. De mit tettek? Az érme másik oldala még érdekesebb. Ezek a misszionáriusok szabadok voltak először is a könyörgésre. Könyörögtek, vagyis Istenhez fordultak imádságban, és feltárták a helyzetüket, mindazt, ami velük történt, a szívük érzéseit, vágyait, őszintén Isten előtt, és kérték az Úr közbeavatkozását, az Úr segítségét. Könyörögtek, esedeztek az Úrhoz a helyzet megváltozásáért. Csodálatos dolog, és érthető dolog ez. Hívő emberekkel állunk szemben, bajba kerültek, hát feltárják Isten előtt. Kálvin mondta, hogy a könyörgésre való készség szükségeinknek vagy a bajoknak érzéséből származik. Hát ők érezték a szükségüket, és a bajoknak a bajokat is könyörögtek. Ám szabadságuk nem csak ebben nyilvánult meg, hanem abban a még csodálatosabb dologban, hogy himnuszokat énekelve magasztalták Istent. Az, hogy könyörögtek, még csak-csak érthető, de az, hogy ott és akkor dicsérő énekeket énekeltek Istennek, ez nagyobb csoda. Azt nem tudjuk, hogy mit, milyen dallammal, milyen nyelven énekeltek, de van, aki az itt szereplő görög kifejezést úgy értelmezi, hogy a hallél zsoltárokat énekelhették, vagyis a 113-tól 118. zsoltárig. Azokat a páska ünnepen megszólaló himnuszokat, amiket Jézus is énekelt, amikor elfogatásakor kiment a Gecsemáné kertbe a tanítványaival. Való igaz, hogy ezekben a zsoltárokban vannak olyan részletek, amik nagyon illettek abban a rendkívüli állapotban, amiben Pál és Sílás volt. De ha nem ezeket a himnuszokat énekelték, hanem másokat, akkor is igaz, hogy az Isten dicsérték. Dicsérték nagyságában, szentségében, szeretetében, irgalmában, jóságában, hűségében. Magasztalták nagy tetteit, a teremtést, a gondviselést, a megváltást, a világ újjáteremtését, amit még majd véghez fog vinni. Énekelték Jézus halálát, feltámadását, a megváltást. Felemelték az Isten maguk között. Isten dicsérték. És ez a dicsőítés, ez uralkodik a szívükben ott is, amikor a legsúlyosabb helyzetben voltak. Elárulja ez a dicsőítés, hogy milyen öröm van a szívükben. Hiszen Jakab írta azt a levelében, hogy teljes örömnek tartsátok, mikor különféle nehéz helyzetekbe estek, tudva, hogy hitetek megpróbáltatásának jó eredménye lesz. Hát ők örültek. Nehéz helyzetbe jutottak, örültek, és örömükbe magasztalták Istent. Azt is írta egy másik apostol, Péter apostol, hogy boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket. Hát ők boldogok voltak. Ezért dicsőítették Istent. Azt is írja ugyanaz a Péter apostol, hogy megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek a lelke, amit azok káromolnak, de ti dicsőítitek azt. Hát megnyugodott ezen a Pálon és Síláson az Istennek a lelke, ezért dicsőítették Istent. Sőt, ezt az egész tortúrát, amin átmentek, Pál apostol úgy minősíti később a Filippiekhez írt levelében, hogy ez kegyelem volt. Tartsátok ti is kegyelemnek, mikor Krisztusért bántanak benneteket, és szenvedtek ő érte. Annyira mély békességük is lehetett ezeknek az embereknek ott. Filippi levélben olvassuk ugyancsak, hogy a keresztjén emberek könyörgéseikben hálaadással imádkozzanak, és ennek az lesz a következménye, hogy Istennek békessége betölti majd őket. Békességük volt, és dicsőítették Istent. Sőt, azt is írja ugyanott Pál, hogy ez a békesség meg fogja őrizni a szíveiteket és gondolataitokat Jézus Krisztusban. Dicsőítették Istent úgy, hogy közben ott voltak, közel voltak Jézushoz, és Jézus is közel volt hozzájuk. Csodálatos dolog ez, testvéreim. Micsoda szabadság. Könyörögnek, és dicsérik Isten, milyen szívvel, milyen lélekkel. A legdurvább, rendkívüli állapotban. Félig agyonverve, sajgó tagokkal, kalodába zárt lábakkal, a legbensőbb, leghidegebb tömlözben. Micsoda szabadság! És tegyük hozzá még azt, hogy ezt a könyörgést és ezt az örömteli, békességes szent lélektől való és Jézus közelébe véghez vitt dicsőítést éjfél tájban végezték. Az éjszaka csöndje talán akkor volt a legmélyebb. Akkor már a többi rabok se kiabálhattak. Csönd volt odakint is az utcákon. És ilyen csöndben a nehéz helyzetben lévő embert mindig megrohanják a rossz érzések, a kínzó gondolatok. Lehet, hogy a lelkiismeret furdalás, a félelem, a honvágy, és elűzi a szeméről az álmot. Talán éppen akkor ott is, a Filippi börtönben is sokan így éreztek, és akkor egyszer csak az éjszaka mély csöndjében, sőt, a pogányság átható sötétségében még inkább hallhatóan és érthetően felcsendül a könyörgés és az Isten magasztaló himnusz. Éjfél tájban, mikor senki nem várta. Sőt, hogyan csendült fel ez a könyörgés és dicsőítés? Azt olvassuk Lukács tollából, hogy hangosan, hangos szóval, bátran, szabadon, rettenthetetlenül könyörögtek és énekeltek Istennek. Odakint is ezt tették, mikor külsőleg még szabadok voltak erre, de most itt a börtönben, ami rendkívüli állapotban is ezt tették. Pedig ezért jutottak ide. Kint is hangosan hirdették a Krisztus, de most itt a börtönben is hangosan hirdették Istennek a nagyságát, Istennek a dicsőségét. Kifejezhették volna Isten iránti tiszteletüket, vagy könyörgésüket úgy is, hogy a szívükben sóhajtanak, vagy halkan könyörögnek, suttogva beszélgetnek, de nem, ők felemelték a hangjukat, és nem hiúságból, hanem azért, hogy hallják mások is. Bizonyságot tettek az Isten iránti hitükről, bizalmukról, arról, hogy ők őt várják segítségül, és most is belé kapaszkodnak, hangosan, éjfél tájban. Könyörögnek és dicsőítik Isten. Micsoda szabadság! És figyeljétek meg még azt a csodát is, hogy Lukács többes szám harmadik személyében írt róluk. Vagyis azt írja, hogy ők, Pál és Sílás tették ezeket. Vagyis nem egyik vagy másik, hanem ketten együtt. Ketten együtt, vagyis keresztény közösségben tették mindezeket. Két bezárt testvér. Együtt könyörögnek, együtt dicsérik az Istent. Hangosan, hogy hallja mindenki. Éjfél tájban, amikor nem várja senki. Ketten egymást bátorítva a falak közt, a kalodában, igazságtalanul megverve. Közösségben voltak. Ott volt rajtuk az Isten lelke. Ott volt köztük maga Jézus. A szívükben öröm, békesség. Micsoda lelki szabadság ez? És az már csak a haba tortán, hogy néhány perccel később, amikor Isten földrengéssel nyitja meg a börtön ajtóit, akkor ugyanezek a könyörgő és Isten dicsőítő rabok megakadályozzák, hogy a börtönigazgató öngyilkos legyen. Sőt, azt az embert a családjával együtt Jézus Krisztushoz vezetik. A lehető legnagyobb jót tették vele, a gonoszért jóval fizettek. Testi és lelki életét is megmentették az Úr segedelmével, mert szabadok voltak a bosszúállás indulatától is. És szerették azt, aki olyan kegyetlenül bánt velük néhány órával azelőtt. Nem csoda, de csoda. Szabadság. Nos, itt van Pál és Sílás szabadsága, ami nem csak arra képesítette őket, hogy nem szitták Istent, nem szittak embereket, nem sajnálták önmagukat, hanem szabadságuk nyilvánult abban, hogy a legbiztonságosabb börtön cellában, még ott is kalodába zártan, sajgó tagokkal könyörögnek, dicsérik az Urat, éjféltájban, hangos szóval, és aztán még megmentik egy ember testi és lelki életét is. Hát ezek a számunkra is lehetséges teendők. Rendkívüli állapotban vagyunk, ami nem olyan súlyos, mint az övéké volt. Ajtók mögött kell lennünk. Zárt ajtók mögött, falak között. De könyöröghetünk, és dicsőíthetjük az Urat. Éjfélkor is, a legszokatlanabb időpontokban is, és hangosan, mások előtt is bizonyságot téve az ő nagyságáról és az ő fenségéről, és lehetünk közösségben. Lehet, hogy csak így, az internet segítségével, de lehet, hogy ott ül melletted a férjed, a feleséged, a gyermeked, akivel együtt könyöröghetsz, és együtt dicsérheted az Urat, ezen a vasárnapon is. És szabad lehetsz attól, hogy Isten szidjod ezért a helyzetért, vagy embereket szidjál, vagy önmagadat halára sajnáld ebben a helyzetben. Valami csodálatos, ha ezt a szabadságot tapasztalod, és csodálatos, ha ebben a mi rendkívüli állapotunkban így tudunk viselkedni. És így érkezek meg ahhoz a nagy kérdéshez, hogy voltaképpen kitől származik Pálnak és Sílásnak ez a szabadsága. Nos, harmadszor erről akarok egy kicsit még beszélni. A valódi szabadság forrása számukra, nem nagy titok ez, Jézus Krisztus. Jézus Krisztus, akinek már a neve is azt jelenti, hogy szabadító, de nem csak a neve jelentette azt, hogy szabadító, hanem bírt szabadító hatalommal, és hatalmas szabadító kegyelemmel. Ő volt az, aki megszabadította a benne bízó Pált és Sílást is, és felszabadította őket mindattól a rossztól, amire hajlottak volna ők is, és szabaddá tette őket mindarra a jóra, amit az előbb láttunk. Jézus Krisztus a nagy szabadító, aki Isten fia, aki itt járt a földön, aki meghalt a kereszten, aki feltámadt harmadban, aki felment a mennybe, és ül az Atya Istennek jobbján, és készül újra eljönni. Ez a dicsőséges Jézus, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön, és aki bizonyította az irántunk való mérhetetlen szeretetét. Ő tette szabaddá őket, és bennünket is ő tesz szabaddá. Nos, ez a Jézus egyszer, így olvassuk János evangéliumának 8. részébe, zsidó emberekkel folytatott párbeszédet. És azok a zsidók azt hangsúlyozták neki, hogy ők szabad emberek. Mire Jézus azt mondta nekik, hogy ti nem vagytok szabadok, mert bűnt cselekeztek, és ezért a bűnnek vagytok a rabszolgái. És aki titeket a bűnre rávesz, az nem más, mint a sátán. És voltak éppen nem is csak a bűnnek, hanem az ördögnek vagytok a fiai, és az ördögnek vagytok a rabjai. Az ő kényszerítő hatalma alatt álltak, és ott mondta el Jézus ezt a fantasztikus és csodálatos kijelentést, hogy ha a fiú megszabadít titeket, vagyis ő maga, akkor lesztek majd igazán szabadok. Mert ő szabadít meg a bűn kényszere alól is, és ő szabadít meg a bűn mögött álló sátánnak a fogságából is. És akit ezektől megszabadít, az lesz valóban szabad. Pál és Sílás ilyen emberek voltak. Ők hittek Jézusban, mint megváltójukban, mint urukban, és ők átélték a valóságos szabadságot. Ezért nem tettek bűnöket, és ezért vittek véghez minden csodálatos, pozitív dolgot, amint láttuk az előbb. Jézus volt a forrása számukra ennek a szabadságnak, ennek a valódi szabadságnak. Ez a szabadságról való beszéd más, mint amit ma hallunk a világban a szabadságról, mert ma is nagyon sokan beszélnek arról, hogy ők szabadok, de közben a bűneik rabjai. És mivel a bűneik rabjai, ezért az embergyilkos és hazug sátánnak is a rabjai. Egy ilyen magát szabadnak hívő rabember volt a sátánista Aleister Crowley, aki a Törvény könyve című művében így fogalmazta meg a szabadság törvényét. Tégy, amit jónak látsz. Ez az egyetlen törvény. Nincs másra jogod, csak hogy akaratod szerint élj. Cselekedj, és senki sem mond nemet. Nincs Isten, nincs ember. Csak ember van. Az embernek joga van, hogy saját törvénye szerint éljen. Úgy éljen, ahogy akar, dolgozzon, ahogy akar, játszon, ahogy akar, pihenjen, ahogy akar, meghaljon akkor, és ahogy akar. Az embernek joga van, hogy azt egyen, amit akar, azt igyon, amit akar, ott lakjon, ahol akar, oda költözön a földszínén, ahova akar. Az embernek joga van, hogy azt gondoljon, amit akar, azt írjon, amit akar. Rajzoljon, fessen, faragjon, formázzon, építsen, amit akar, úgy öltözön, ahogy akar. Az embernek joga van, hogy úgy szeressen, ahogy akar. Töltekezz fel szerelemmel, ahogy akarsz, akkor, ahol és akivel akarsz. Ő szerinte a szabadság az, hogy egy ember azt csinálja, amit akar. És semmi és senki nem köti meg, önmagán kívül. Az ilyen ember az szabad, akit Isten, kormány, rendőrség, és ki tudja még milyen tényezők korlátoznak, az nem szabad, mondja ő. Sőt, szavaiból az jön ki, hogy ahol korlátok vannak, ott zsarnokság van, ott fasizmus van, ott diktatúra van, ennyire egyszerű. Nos, én óvok mindenkit, hogy egyenlőségjelet tegyen a Jézus Krisztus által ígért valódi szabadság és a sátánista által tanított abszolút szabadság közé. Aki azt hiszi, hogy a szabadság abszolút korlátlanság, az, ha valaki például Istentől adott korlátokat emleget előtte, azonnal Isten káromlásba tör ki. Vérbeforgó szemekkel vonul az utcára, templomokba tör be, keresztényeket provokál. Ha nem engedik neki, hogy abortuszt végezzen, és megöljön egy életet az anyamében, aki nem tud védekezni, diktatúrát kiált. Ha járványok miatt mások érdekében korlátozzák mozgásában, fasizmust emleget. Ha nem engedik meg valakinek, hogy a gyermeke maga válassza meg a szexuális nemét, azonnal fellázad. Nem akarom sorolni. Ha nem érvényesülhet az abszolút szabadság, mondják ezek az emberek, mert valaki ennek ellentmondott, nincs jogállamiság. Újjal mutogatnak akár a saját hazájukra is, a saját kormányukra is, mint ahol zsarnokság uralkodik. Ezeknek az embereknek sajnos szívbeli meggyőződése az, amit az az idézett sátánista mondott, hogy a szabadság nem más, mint az abszolút korlátlanság, amikor egy ember azt teszi, amit csak akar. És se Isten, se ember nem állít elé korlátot, nem korlátozza vágyai, kívánságai, akarata kivitelezésébe. De sok jel mutat arra, testvéreim, hogy aki az abszolút szabadságot így hangoztatja, az közben egyáltalán nem szabad. Mert bűnt bűnre halmoz, és aki bűnt bűnre halmoz, az a bűn forrásának a fogja, a sátánnak is a fogja. Az abszolút szabadság a legsötétebb rabság. Nem azonos az abszolút szabadság és a valódi szabadság. A valódi szabadság az Jézus Krisztustól származik, és az ő bent lévetett hit által és az ő követésében valósul meg, bontakozik ki, erősödik meg. Olyan csodálatos ez a valódi szabadság, amit Jézustól kapunk. Láttuk, hogy mitől szabadította meg Pált és Sílást, és mire szabadította meg őket. Ő részesítette ebben Pálékat, és bennünket is ebben a rendkívüli állapotban ő tud ezekben részesíteni. Ő tesz minket szabaddá egyébként az abszolút szabadság téveszméjétől is. És attól az élettől is, ami ennek az eszmének a jegyében áll. Ő szabadít fel arra, hogy őt kövessük, és tőle függésben éljünk. És ő minket, Isten és embertársaink valódi szeretetére tanított. Ő tesz valóban szabaddá az Isten tagadástól, az önistenítéstől, a türelmetlenségtől, a bosszúállástól, mások rágalmazásától, a házasságtöréstől, a gyermekgyilkosságtól, kiskorúak megrontásától, hataloméhségtől, kicsapongástól. És ő tesz szabaddá a legnagyobb igazságtalanságok elviselésére is, vagy az ellenségeink szeretetére, a könyörgésre, Isten dicsőítésére, a legnagyobb nehézségek, a legnagyobb és legsúlyosabb korlátozottságok közepette is. Ő tesz minket igazán, valóban szabaddá, akkor is, hogyha börtönbe és kalodába zárnak bennünket. Akkor is szabadok vagyunk a gonoszságtól, és szabadok vagyunk a Krisztustól való függésben a jóra. Az ő akaratának a követésére. Nagyon fontos még látnunk, hogy Jézus nem csak megadja a benne bízóknak a valódi szabadságot, hanem ő is nyerte meg. Ő nyerte meg számukra azt, amit odaad nekik. Élete feláldozásával nyerte meg a keresztfán. Pál apostol leírja a római levélben, hogy Jézus a halálakor megszabadított minket a bűn hatalmából és a kározat erejéből, ami fogva tartott minket. és amiből önerőből ki nem mozdulhattunk volna soha, nem is akartunk volna kimozdulni. De azt mondja az apostol, hogy az ő testében, Krisztus testében meghaltunk a bűnnek, hogy ne uralkodjék bennünk már a bűn. Sőt, rámutatott az apostol is, hogy Jézus a feltámadásakor minket is feltámasztott arra, hogy immár szabadon éljünk az Istennek, vagyis az ő akaratát kövessük, ahhoz igazodjunk mindenben. Jézus drága árat fizetett a szabadságunkért, de megfizette, és ezek után csak ő részesíthet bennünket ebben a szabadságban, és részesíteni is akar. Ezért kínálja fel nekünk a valódi szabadságot, hol? Az evangéliumban. Ebben mondja el, hogy meghalt értünk és feltámadt értünk, megváltott minket. Helyettes engesztelő áldozatként is, de szabadítóként is, hogy szabadok legyünk a bűn hatalmából és a sátán erejétől, és neki élő és az ő akaratát követő szabad emberek legyünk. Felkínálja nekünk a szabadságot az örömhírben, és mi hozzájuthatunk ehhez a szabadsághoz, ha hiszünk Jézusnak, ha hitelt adunk a szavainak. Higgy Jézusban, és szabad leszel. Valóban szabad leszel, nem abszolút szabad, mert az a legnagyobb rabság, hanem valóban szabad a gonoszságtól a jóra, a szentségtelenségtől a szentségre. Mi nem erőszak, nem politikai szervezkedés, nem hazugságok, nem tüntetések, nem fegyveres szabadságharc által érjük el a valódi szabadságot, és nem úgy, hogy másokat fasisztának, diktátornak kiáltunk ki, és nem úgy, hogy másokat föláldozunk ezért, hanem hiszünk Jézus evangéliumának. És aki hisz, a szabad, valóban szabad, a karanténban is szabad, a rendkívüli állapotban is szabad, a börtönökben is szabad, a kínzói előtt is szabad, a kivégző osztag előtt is szabad, mindenkitől elfelejtve és megvetve, mégis szabad a gonosztól, és szabad a jóra, szabad a hitetlenségtől a hitre, a tisztátalanságtól a tisztaságra, a hazugságoktól az igazságra, a gyűlölettől a szeretetre, a hallgatástól a nyílt, bátor evangélium hirdetése. Körülöttünk falak, bezárt ajtók, lábaink alodában, mozgásunkban korlátozva, diktatúrában, föld alá szorítva, sötét zárkába, koporsóba. Mindezek másodlagosak annak, akit Jézus megszabadított. Ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Ezt élte át Pál, és ezt élte át Sílás, és ezt élhetjük át mi is. Befejezem, mert gondolatmenetem végére értem. Láttuk Pált és Sílást, akik elvesztették ugyan külső szabadságukat, de a belső szabadságukat nem. És az nagyon kézzelfogható módon megnyilvánult mindabban, amit nem tettek, illetve amit tettek. Megérthettük, hogy ezt a valódi szabadságot ők Jézustól kapták, akiben hittek, és akitől függésben éltek. De tekintsünk most végül önmagunk életére is, hiszen korlátozva vagyunk a koronavírus járvány miatt, a mozgási szabadságunkban, külső szabadságunk korlátozott, de lehetünk belsőleg, lelkileg szabad emberekként ebben a helyzetben is. Ki által? Jézus által, benne híve, tőle függve, a korlátok közt, a rendkívüli állapotban is lehetünk valóban szabadok a gonosztól, és valóban szabadok a jóra, a helyesre, a tisztára, a szentre. Hát gondolkodjunk el ezen, hogy abszolút szabadok akarunk lenni, vagy valóban szabadok akarunk lenni. Hát rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, választhatok. Aki valóban szabad akar lenni, az hallja Jézus szavát. Én szabadítalak meg a valódi szabadságra. Csak higgy abban, amit én mondok. Higgy bennem. Add nekem a szívedet és életedet, és kövess engem azért, amit én tettem érted. Kövess engem. És mellettem megtapasztalod, hogy mindegy, milyen falak és ajtók mögé kerülsz. Belsőleg ott is szabad leszel a bűntől, a vétkeid súlyától, gonosz kívánságaitól, félelmeid erejétől, haláltól, sátántól, és élhetsz tisztán, tele hittel, reménységgel és szeretettel. Hirdetheted dicsőségemet a legnagyobb sötétségben, és jót tehetsz azokkal, akik bántanak. Drága testvérem, drága barátom, nem akarsz valóban szabad lenni? Nem éppen ma ütött, felszabadulásod órája? Éppen ebben a rendkívüli állapotban? Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy láttatod velünk a Bibliából Pált és Sílást, akik annak idején nehéz körülmények között elveszítették a külső szabadságukat, de olyan csodálatos látnunk azt a belső szabadságot, amivel rendelkeztek, bezárva, kalodába verve is. Köszönjük néked, hogy ezt a szabadságot, amint megértettük, tőled kapták, akit dicsőítettek és magasztaltak, akihez fordultak könyörgésükben, akiről bizonyságot tettek, hangosan, éjfélkor, úgyhogy hallhatta őket mindenki. Tőled kapták azt a szabadságot, hogy nem bosszút álltak a börtönfelügyelőn, hanem hirdették neki is a te nevedet, és beléd vetett hitre vezették. Köszönjük néked, hogy elénk adtad az ő példájukat, és benne tanítasz arra, hogy minket is belsőleg szabaddá tudsz tenni, akkor is, hogyha külsőleg korlátozva vagyunk a szabadságunkban. Köszönjük néked, hogy az a belső szabadság, amit tőled lehet kapni, az egy valódi szabadság. Nem abszolút szabadság, mert az a legnagyobb rabság, a sötétség rabsága. Tőled a valódi szabadság jön. És szabadok lehetünk a bűntől, a sátántól, a bűn erejétől, a vétkeink súlyától. Szabadok lehetünk a félelmektől, és meg annyi gonosz, minket emésztő és tönkretevő dologtól. Szabaddá lehetünk a jóra, a szentre, a te dicsőítésedre, és mindarra, ami embertársaink javát szolgálja körülöttünk. Kérünk, jöjj és tégy szabaddá bennünket. Szabadíts fel bennünket, Jézus! Köszönjük néked, hogy hirdetted nékünk az evangéliumot, és azt mondod, hogy aki abban hisz, az már is szabad. Arról lehullottak a bilincsek. Aki megbékélt veled, és aki a követésedbe szegődött, az már szabad ember, valóban szabad, örökre szabad. Köszönjük ezt néked. Segíts mindazokat, akik nem hisznek még, hogy higgyenek, és segíts bennünket, akik hiszünk, hogy megmaradhassunk ebben a szabadságban. Kérünk téged, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg otthonainkat, áld meg az ige hallgatókat szerte a világban. Kérünk, hirdettesed tisztán a szabadulás evangéliumát mindenhol. Köszönjük néked, hogy meghallgatott könyörgésünket nagy nevedért. Amen. Mondjuk el együtt a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. Következő Isten tiszteletünket, illetve a felnőtt Isten tisztelethez kapcsolódó gyermek Isten tiszteletet itt, ugyanezen az internetes címen, gyülekezetünk honlapján tekinthetitek meg november 22-én. A honlapunkon tájékoztatjuk a kedves testvéreinket minden tudnivalóról, így arról is, hogy mikor szűnik meg gyülekezetünkben ez a rendkívüli állapot. Kérem, hogyha bárkinek kérdése, elintézni valója van, vagy segítségre szorul, nyugodtan hívjon a személyes telefonszámomon 30-as 6 7, 8, 25, 14. Kérem, hogy a testvérek persejpénzüket, gyülekezetfenntartó adományaikat a honlapunkon megjelölt számlaszámra utalják át, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Végül imádságban Isten oltalmazó hatalmába és békességet adó szeretetébe ajánlom kedves minnyájukat. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Befejezésül vegyük elő énekeskönyvünket, nyissuk ki a 91. Zsoltárunknál, és ennek énekeljük a második versét, valamint a 7. és 8. versét, vagyis a két utolsó verset. A 91. Zsoltárunk 2. verse így kezdődik, a vadásznak ő tőritől, téged megment féltedben. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat. És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Áldás békesség!